Üdvözlünk mindenkit, Andor Tóth Anna a mikrofonnál, és itt velem szemben ma is Vidákovics Attila, a Mozaik Alpha kriptokereskedési platform alapítója. Szia Attila!
Szia Anna, üdvözlöm a hallgatókat!
Na hát, az elmúlt napokban azért a kriptopiacon volt mozgolódás, vagy enyhe szó, ha azt mondom, hogy mozgolódás, jelentősebb reakciók voltak.
Igen, volt egy nagy riadalom, ugye 5-én amerikai idő szerint délután, tehát az valamikor így a 5-e éjfél és 6-a nap kezdeténél volt egy hatalmas szakadás, ami nagyjából általánosan az egész kriptopiacot érintette. Ez valamivel kevesebb, mint egy napig tartott, és utána visszament majdnem arra a szintre, ahonnan szóltak az árak. Ugye itt a riadalmat a SEC-nek az új kriptoiparág elleni támadása jelentette, hiszen egyik nap bejelentették, hogy beperelik a Binance tőzsdét, a következő nap bejelentették, hogy a Coinbase tőzsdét is beperelik, méghozzá azzal az indokkal, hogy engedély nélkül értékpapírokkal engedi kereskedni az ügyfeleket, ez pedig arra alapozza, hogy a SEC, tehát az amerikai tőzsdefelügyelet szerint a kriptoeszközöknek egy jó része az értékpapírnak minősül, de hát ugye ez a törvény, ez még sehol nem lett elfogadva, ez a szabályozás, ez egyelőre csak a SEC-nek a fejében született meg, és azt is tudni kell, hogy a SEC egy felügyeleti szerv, ők nem hoznak törvényeket. Tehát ők most egy olyan dologra hivatkoznak, ami egyedül ő szerintük van így, és hát ugye ezt megelőzte néhány héttel ezelőtt az amerikai kongresszus előtt a Gary Genslernek, a tőzsdefelügyeletnek az elnökének volt egy raportja, ahol azért eléggé egyértelműen kifejezte a kongresszus, hogy nem nagyon értik, hogy mire alapozzák azt, hogy az egyik kriptoeszköz az értékpapír, a másik az nem. Teljesen egy kategóriába tartozó eszközökről vélekednek különbözőképpen, és erre nem tudott tiszta és világos választ adni a Gary Gensler.
Na de rendben van, hogy hetekkel ezelőtt nem tudott tiszta és világos választ adni, de ettől függetlenül mégis most neki megy a két legnagyobb szereplőnek gyakorlatilag. Tehát, hogy hiába nem tetszett a kongresszusnak, hiába égett be gyakorlatilag, mert hebeget habogott, ha jól emlékszem, akkor is tud lépni, akkor is be tudja perelni, akkor is tud célt érni.
Hát attól függ, hogy mi a célja, hogyha a piacot akarja manipulálni, akkor igen, akkor célt tud érni, tehát az látszik, hogy erre azért reagál a piac. Hát beperelni be tudja, hogy meg tudja-e nyelni a pert, láttunk már sok mindent a történelemben, úgyhogy az sem kizárható, de egyelőre a jelen pillanatban az látszik, hogy a bíróságon sem értik, ugye itt most lehetne hozni a Ripple pert példának, ugye a törvényalkotók nem értik, hogy a SEC-nek milyen hozzáállása van, és egyébként gazdaságilag sem logikus, illetve semmilyen szempontból sem logikus, mert azokra az érvekre, amikre ők támaszkodnak, nagyon nehéz ráhúzni azt, hogy ez a felhasználóknak és az embereknek a védelmében van. Úgyhogy egyetlen egy logikus magyarázat van rá, én nem tudom, hogy mi van a háttérben, hogyha ők piacot akarnak manipulálni ezzel a hozzáállással.
Azt mondtad, illetve láthattuk, hogy átmeneti hatást tudott ezzel okozni a piacon, tehát volt egy átmeneti bezuhanás, aztán visszakorrigáltak az eszközök. Ennyire egy átmeneti jellegű hatás ez, hogy gyakorlatilag az Egyesült Államok tőzsdefelügyelete idézőjelben neki megy a kriptovilágnak, ez nem egy hosszabb távú kockázat? Ennyire átmeneti, ennyire könnyen kiheveri ezt a piac?
Nagyon nehéz megmondani, hogy ennek mi lesz a kimenetele. Azt lehet most mondani, hogy az elmúlt néhány hónap hatására elvesztette a komolyságát a SEC ezzel a témával kapcsolatban, vagy ebben a témával, úgyhogy nem úgy reagál rá a piac, mint ahogy egy másik helyzetben reagálna. Nyilván voltak, akik megijedtek, de hát itt a 5-10%-os árfolyam zuhanásban viszont nagyon sokan elkezdtek vásárolni, úgyhogy visszamásztak az árfolyamok. Nem lehet tudni, hogy mi van még a SEC-nek a zsebében, hogyan akarja továbbvinni ezt a folyamatot, hogyan akar tovább támadni, mert hogyha most valóban lesz per, ez egy jó hosszú per lesz, addig, ameddig annak a pernek nincs vége, addig tudomásom szerint most minden marad ugyanúgy, ahogy volt, egész egyszerűen elindul egy per.
Ugye azt mondja a tőzsdefelügyelet, lehet, hogy értékpapírokkal engedik kereskedni az ügyfeleket, amihez nyilván nincsen engedélyük. Miből kiindulva mondhatja ezt, és mi a kriptovilágnak a reakciója erre?
Ez a téma, ez a kongresszus előtt feljött, ugyanarról van szó, hogy meg kellett magyaráznia, hogy mi alapján dönti el, hogy mi számít egyik kategóriának, mi számít másik kategóriának, ezekre nem tudott választ adni a Gary Gensler, tehát erre nincsenek egyértelmű és logikus magyarázatok. Úgyhogy most, ha jól tudom, 63 eszköz van felsorolva, egyébként a 63 nagyon népszerű eszköz van felsorolva, hogy ez mind értékpapírnak minősül, és ugye erre nincsen engedélye ezeknek a tőzsdéknek. Hozzá kell tenni, hogy az összes többinek sincs, amelyik Amerikában működik, és működik még egy jó pár, de hát ezt a kettőt szemelte ki, a két legnagyobb szereplőt.
Na de pontosan erre akartam utalni a, nem tudom, az előbbi kérdésemmel is, hogy azt mondta, hogy a 63 legnagyobb szereplőt pécézte ki, hogy akkor mégiscsak egy hosszabb távú kockázat, hiszen nyíltan ellene megy a kriptovilágnak, ami oké, az Egyesült Államok, tehát az Egyesült Államok a kriptovilág egyik legnagyobb szereplője is, meg minden másnak az egyik legnagyobb szereplője. Szóval, hogy nem hathat ki ez hosszabban?
Nem tudjuk, azt nem mondtam, hogy nem hathat ki, hanem nem látjuk, hogy mi lesz a kimenetele. Én azt gondolom, hogy ha ők most árfolyamot akarnak rombolni, akkor valószínűleg lesznek még meglepetések a tarsolyban, és elő fognak húzni olyan dolgokat, amikre most mi nem gondolunk, vagy én nem gondolok, és azzal tud piacot manipulálni, lejjebb lehet vinni az árakat, akár 20-30-40%-kal is, és lehet lassítani egy újabb bika piacnak az indulását, de eddig nem nagyon láttunk semmi olyan támaszt a részükről, amivel meg lehetne alapozni ezeket a támadásokat.
Kicsit tisztázzuk ki, hogy itt pontosan hogyan vannak a viszonyok. Tehát van az amerikai tőzsdefelügyelet, és itt két centralizált szereplőről, tehát a Binance és a Coinbase-ről van szó, mind a ketten centralizált szereplők.
Így van.
Meddig tart akkor a tőzsdefelügyeletnek a hatásköre a centralizált szereplőkig, és aztán vannak a decentralizáltak, ahol ez nem történhet meg?
Hát egy decentralizált projektnél nem nagyon van eszköz a tőzsdefelügyelet kezében, hiszen nem tudnak leállítani egy tőzsdét, nem tudnak, technológiailag nem tudnak ráhatni. Tiltani lehet tilos használni, viszont ami egy nagyon nagy különbség, hogy egy centralizált tőzsdénél, aminek van egy cég a központjába, aki kontrollt gyakorol az bent lévő eszközök felett, tehát amikor én használom a Binance vagy a Coinbase tőzsdét, és én beutalok oda Bitcoint, Ethereumot vagy bármilyen kriptoeszközt, akkor én ezt odaadtam annak a cégnek, és az ő helyzetük, körülményeik, jó indulatuktól függ, hogy én visszakapom ezeket az eszközöket. Egy decentralizált tőzsdénél ilyen nincsen. Tehát szélsőséges esetben, mondjuk megmondom őszintén, hogy pont ennél a két szereplőnél nem igazán számítok ilyen problémára, de nem kizárt, hogy meg fog történni. Hogyha egy nagyon negatív spirálba bekerül emiatt bármelyik szereplő, akkor eljuthat odáig, hogy zárolják a számlákat, zárolják az értékeket, és majd egyszer valamikor valamilyen arányba visszakapják az emberek a pénzüket, vagy a pénzüknek egy részét. Egy decentralizált tőzsdén ilyen nem fordulhat elő, a legszélsőségesebb esetben a weboldalt lehet letiltani, de hogyha a weboldalt letiltják, akkor igaziból egy nem túl magasan kvalifikált szakemberrel, a blokklánccal lehet a weboldalon kívül is kommunikálni, és mindenki visszakapja az eszközeit, tehát az összes pénzét visszakapja, illetve ki tudja venni úgy, hogy ezt nem lehet zárolni, nem tudja rátenni a kezét semmilyen hatóság. Úgyhogy ez egy hatalmas különbség, hiszen egy valóban decentralizált rendszernél vagy tőzsdénél ott mindig folyamatosan az ügyfél kontrollja alatt van a vagyona.
Ugye a decentralizált világ részben azért jött létre, hogy a mai hagyományos pénzügyi világnak a hiányosságait, hibáit, negatív tulajdonságait kiaknázva egy másfajta világot hozzon létre. Mégis akkor hogy lehet az, hogy mégis centralizált szereplők a legnagyobbak?
Ennek több oka van. Az egyik oka, hogy ezek a szereplők, ezek már valószínűleg, vagy legalábbis az ott dolgozó szakemberek már rengeteg tapasztalattal rendelkeztek a hagyományos pénzvilágból, tehát könnyen tudnak termékeket alkotni, tudják, hogy mi az, amire vágynak a felhasználók, illetve sokkal könnyebb felhasználóbarát módon rendszereket létrehozni centralizált adatbázisokban. A decentralizált világ igaziból nemrég született meg, és még csak megszületőben van, tehát rengeteg technológiai kihívással kell szembenézni, hogyha az ember egy jó komplex rendszert akar létrehozni, tehát sokkal nehezebb ugyanazokat a funkciókat megoldani decentralizáltan, tehát rengeteg korlátja van, és ráadásul a felhasználó baráttá tétel is egy komoly kihívás, tehát nem olyan egyszerű megoldani, hogy a megszokott módon menjenek végbe mondjuk a felületen a gomnyomkodások alatt a dolgok, úgyhogy ezzel mindenkinek szembe kell nézni, mind a felhasználóknak, mind a fejlesztőknek. Tehát vannak hátrányai, vannak még bőven olyan pontjai, amik nincsenek megoldva. És ugye ez is egy gát, hogyha az ökoszisztéma nem teljes, ha nem tudok mindent megoldani decentralizáltan, akkor már úgyis lesz olyan része, ami centralizált, akkor sokkal egyszerűbb, hogyha beutalom mondjuk egy Binance tőzsdére a pénzt, vagy egy Coinbase-re, és ott mindent egy helyen meg tudok csinálni. Na de hát most már azért a világ kezdi felfedezni az értéket a valódi decentralizációban, ezt látjuk, sőt azt is látjuk, hogy a nagy intézmények is nyitnak a decentralizált világ felé, tehát előbb-utóbb meg lesz oldva minden probléma, még sokat kell fejlődni, viszont ma már számtalan olyan decentralizált rendszer van, amit nagyobb biztonsággal lehet használni, mint egy alternatíva a centralizált rendszerekkel szemben.
És egyébként ez volt a ti egyik indítatásotok, amikor a Mozaik Alfát fejlesztettétek, nem? Hogy felhasználóbarát, de ugyanakkor ti decentralizáltak vagytok.
Így van, hát ez alap volt, tehát hogyha mi hozunk valamit a világnak, akkor annak decentralizáltnak kell lennie. Viszont az egyik zászló, amit kitűztünk a hajónkra, hogy egy átlagos internet felhasználónak képesnek kell lennie használni a rendszerünket, úgyhogy ilyeneket építünk. A Mozaik Alfa platform az első lépcsője a Mozaik ökoszisztémának, úgyhogy ez az, ami már működik. Ezen a platformon a kereskedők, tehát a kriptoeszköz kereskedők, illetve akik kriptoeszközökbe akarnak fektetni, ezek a szereplők tudják megtalálni egymást. Tulajdonképpen olyan, mint egy eBay, hogy valaki el akarja adni a tévéjét, a másik meg akarja venni, akkor azon a platformon találkoznak. Nyilván a leírásokat, hogy ki hogyan kereskedik, azokat bemutatja minden kereskedő, és akinek tetszik az az adott befektetési politika, szimpatikus az a kereskedő, akkor az ő szolgáltatását meg tudja venni, de úgy decentralizáltan, hogy igaziból egyetlen egy kockázatot kell viselni a befektetőnek, az árfolyam kockázatot. Nyilván, ha rosszul kereskedik egy kereskedő, akkor veszíteni lehet vele. Viszont a kereskedőnek egyetlen egy érdeke van, hogy ő minél több profitot termeljen, mert csak azzal tud pénzt keresni. Arra nincs lehetősége, hogy a pénzzel elszökjön. Arra nincs lehetősége, hogy mondjuk saját projektekbe fektesse a pénzt. Úgyhogy a logika az diktálja, hogy minden kereskedő a legjobb tudása szerint fogja vinni ott a kosarakat.
De nincs garantált nyereség.
Nincs garantált
nyereség. Ez sokszor elmondja.
Nincs garantált nyereség, ezt azért kell elmondani nagyon sokszor, mert mindenki azt várja, hogy itt akkor napi 5, 10, 20 vagy 50 vagy napi 100% hozama garantált. Hát aki ilyet hall valahol, meneküljön, mert ilyen nem létezik. Tehát a piacnak vannak szabályai, hogyha valaki nagy hozamra vágyik, akkor nagy kockázatot kell vállalnia. A kripto világ az egy kockázatos piac, de hát persze a kriptovilágon belül, meg azért van a skálának két vége, tehát vannak azért a kriptóba is kevésbé, meg nagyon-nagyon kockázatos eszközök.
Minden esetre ezeket nem győzzük ismételni. Ezt jó elővenni időről időre. Mára ennyi fért bele. Köszönöm, Attila, hogy itt voltál. Vidákovics Attilával, a Mozaik Alfa kriptokereskedési platform alapítójával beszélgettem. Szia, Attila!
Szia, Anna, sziasztok!
A mikrofonnál pedig Andor Tóth Anna volt. Köszönjük a figyelmet!